Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megvan az olajunk, de az orosz elnök azt mondta, az nem az ő dolga, hogyan jut el hozzánk, mondta a korábbi telefonbeszélgetés részleteiről Orbán Viktor az ATV műsorában. Vladimir Putyinnak megvannak a céljai, és amíg azokat nem éri el, nem fejezi be az ukrajnai háborút, ismertette a miniszterelnök. Az ukrán követelést erőből le kell verni, arcátlan és pimasz reakciónak tartom, amit tesznek, fogalmazott a kormányfő, aki szerint vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az ukrán és iráni helyzet miatt az infláció magasabb lesz, a benzin drágább, ami nem teszi jót a kormánynak. Mint ismert, január vége óta nem jön kőolaj Ukrajnán keresztül, a barátság vezetéken át. Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat. Ezek miatt az ügyek miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen is Moszkvába utazott az orosz elnökhöz. A közel-keleti konfliktus miatt emelkedett a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon, mondta a miniszterelnök a Védelmi Tanácsülése után. Orbán Viktor emellett arról is beszélt, minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében, valamint felállítottak egy tényfeltáró bizottságot a barátság kőolajvezeték vizsgálatára. A szlovák áramszállító vállalat felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal. Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy már nem fognak segítséget nyújtani Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásában. A magyar MOL és a szlovák Slovnaft az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságá jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalatot. A Janafot a monopol helyzettel való visszaéléssel vádolják az árak miatt. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írta meg a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, hogy egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely a NATO tagállam Törökország felé tartott. A török külügyminiszter felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély, ekkora nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Az amerikai elnök utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztés Finanszírozási Társaságát, hogy adjon politikai kockázati biztosítást és garanciákat a perzsa öblön áthaladó tengeri kereskedelem minden résztvevőjének. Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozta, ez minden hajózási vállalat számára elérhető. Szükség esetén az USA haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tankerhajó kíséretét a Hormuzi szoroson keresztül. A bejelentés után az olajár csökkenni kezdett. Közös terrorellenes műveletet indított Ecuador és az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai déli parancsnokság. Az okokról csak annyit közöltek, hogy az illegális drogcsempészet ellen lépnek fel. Nagyjából egy éve nyilvánította az Egyesült Államok terrorszervezetnek a drogkartelleket, így már katonai erővel is fel lehet lépni ellenük. Több mint 471 ezer magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe, közölt a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila elmondta, március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették ezt meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma februárban 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 000 fős csökkenést jelent. A friss adatokra a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár hívta fel a figyelmet. Comba Sándor úgy fogalmazott, történelmi mélyponton van az álláskeresők száma. Emelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István ismertetése szerint a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió helyett már 46,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Végül az időjárásról. A pára és kötfolytok feloszlása után majd derült lesz az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Tisné dr. Proppel Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval folytatjuk tovább a múltkor elkezdett beszélgetésünket, amelynek témái... Milyen férfiak is voltak?
Boldog magyar férfiak. Olyan férfiak, akiknek az élete és legendái a magyar irodalom és történelem szempontjából is nagyon jelentősek, mai napig is számunkra, nem csak a magyar egyház történet szempontjából. Az én egyik kedvenc boldogom, ha szabad így fogalmazni, az szintén egy szerintem nagyon ismeretlen magyar férfi, Eszkandéli Máté.
És miért a kedvence?
Elmesélem. Eszkandéli Máté, provanszi származású budai kereskedő család gyermeke, aki Jeruzsálembe indult zarándok útra. És ezen a jeruzsálemi zarándok úton a Sion hegyi barlangokba vonult vissza remetei magányba elmélkedni, és vagy 3 évi elmélkedés után megvilágosodott, és nem visszatért hazájába, hanem tovább indult hittérítő körútra Ázsiába. Ő nem lépett be valójában egy szerzetes rendbe sem, tehát igazából világi emberként, világi hívőként indult hittérítő útra. Indiába jutott el, Szijámba, Kínába és Japánba. És tette mindezt az 1200-as évek vége, 1300-as évek eleje. Nem is nagyon tudjuk pontosan, hogy mikor született és mikor halt meg. A legendája az úgy szól, hogy mindig magyarul prédikált, és az Úr akaratából a hívek mégis megértették az ő prédikációit. Kínában halt meg, szintén a legendája szerint föltámasztott Kínában 5 halottat. És a kínai boncok annyira megharagudtak rá, hogy föllázították ellene a lakosságot, akik megölték. És mindezt, amit én idáig elmeséltem, onnan tudjuk, hogy Eszkandéli Máté halála után, vagy 200 évvel, 1540-ben a tridenti zsinat után 3. Pál pápa kérésére szintén Ázsiába kínai hittérítő körútra indult 2 jezsuita szerzetes, méghozzá Xaveri Szent Ferenc és Lolojai Ignác. És Kínában, illetve Szijámban, Indiában még 250 évvel később is emlékeztek a katolikus hívek arra, hogy őnáluk már járt korábban, 200 évvel korábban egy hittérítő prédikátor, és Xaveri Szent Ferencéknek mesélték el ezeket a legendákat, amit én most elmondtam. És azért kedvencem, mindezért kedvencem, de gondoljunk csak bele, hogy Eszkandéli Máténak nem ismerjük a nevét, de Marco Pólójét igen. Eszkandéli Máté Marco Póló kortársa volt. Marco Póló 1250-ben született, és 1324-ben halt meg. És ugye ma már még az itáliai történészek is azt mondják, hogy Marco Polo minden valószínűség szerint egyáltalán nem jutott el Kínába, legfeljebb a Fekete-tenger vagy a Kaszpi-tenger partjára, és a középkori nagy selyem kereskedő út mentén beszélgetett kereskedőkkel, és írta le ezeknek a kereskedőknek a beszámolóit és a meséit. De ő maga egyáltalán nem jutott el Kublai Kán birodalmába. Eszkandéli Máté viszont eljutott.
Az ő neve fennmaradt, Marco Polóé, és összekapcsoljuk azzal, hogy Kínába eljutott, míg egy olyan ember neve pedig feledésbe merült, aki meg valóban eljutott.
Aki valóban. Nos, ezért kedvencem nekem Eszkandéli Máté, mert őt nem csak mint hittérítőt és magyar boldogot, de mint egy földrajzi felfedezőt is tisztelhetjük. És igencsak nagyon különleges élete lehetett. A következő boldog magyar Antal, akiről szintén nem nagyon tudunk sokat, 1350-ben a Szent Évben Rómába zarándokolt, viszont csak Foligno városáig jutott, ahol megbetegedett, ferences atyák fogadták be, és ápolták, és gyógyították meg magyar Antalt, és ennek hatására ő itt maradt ebben a ferences vendi kolostorban, belépett a szerzetbe, és egész hátralévő életét ő maga is betegek ápolására fordította. Itt temették el a Folignói kolostorban, ebbe a ferences vendi kolostor templomában, és az 1600-as években, amikor a sírját föltárták, akkor a testét romlatlanul találták, és ennél többet nem is tudunk magyar Antalról. Az egyik legismertebb magyar szent nem más, mint Kapisztrán János. Az én véleményem szerint abszolút magyarnak tekinthető, annak ellenére, hogy az itáliai Capistrano városában született, de mivel Magyarországon élt, halt, és életének utolsó éveit a Magyar Királyságban élte, én őt egyértelműen magyar szentnek tekintem. Egy német zsoldos kapitánynak volt a gyermeke, jogot tanult a Perugiai Egyetemen, Nápolyban bíró volt és jogászként dolgozott, de hát a itáliai városállamoknak a történelme az legalább olyan zűrzavaros és kegyetlen és harcos, mint a Magyar Királyság történelme, és Rimini ura börtönbe vetette Kapisztrán Jánost, és ő itt a börtönben és a fogságban hasonlott meg önmagával és a világi élettel, és a börtönből megszabadulva lépett be a ferences rendbe. És onnantól kezdve, mint hittérítő, prédikátor és egyházdiplomata folytatta tevékenységét. Rendkívül tehetséges diplomata volt, gyakorlatilag az 1450-es években a francia királyságba küldte őt a római pápa, és Kapisztrán Jánosnak köszönhető, amit úgy szoktunk fogalmazni, hogy a pápák avignoni fogsága, ez gyakorlatilag Kapisztrán János diplomáciai tevékenységének köszönhető, hogy megszűnt, és a két pápaság, illetve ellenpápaság megszűnt, és valóban visszakerült a katolikus központ Rómába.
És ha visszaemlékeznek a kedves hallgatók egy korábbi beszélgetésünkre, akkor pontosan Kapisztrán Szent Jánossal foglalkoztunk abban a könyv ismertetésében, amely az Isten katonáiról szólt. Legalábbis ez volt a könyv címe, az így Isten van. Katonái.
Így van, Bán Mórnak a tényleg nagyon-nagyon jó történelmi regényében. Nem is nagyon akarok Kapisztrán János életéről sokat beszélni, legfeljebb annyit, hogy a legelső nevezetés személy, aki a római pápához fordult Kapisztrán János szentély avatása ügyében, az nem más, mint Szilágyi Erzsébet, aki azzal érvelt levelében, hogy hős férje harcos társát kéri, hogy szentély avassák, mert, és természetesen megindokolta, és végül is mondhatjuk, hogy mártír halált halt Kapisztrán János, hiszen a nándorfehérvári ostrom utáni pestis járványban halt meg ő is, néhány héttel később ugyan, mint Hunyadi János, de a csata után. A következő magyar boldogunk a temesvári születésű Temesvári Pelbárt. temesvári Pelbárt ferences rendi szerzetes volt. Nagyon érdekes, hogy ő Krakkóban végezte tanulmányait, és kora legnagyobb hitszónoka, tanára, egyetemi tanára is volt. Temesvári Pelbártnak, ha fogalmazhatok így, és nekünk az utókornak is, az a szerencsénk, hogy 1495-ben Hagenauban kiadták a prédikációs gyűjteményét, így aztán ránk maradt, és egész Európa is megismerte Pelbárt atyának a prédikációit, és elismerték a prédikációs tevékenységét. Az ő legendája a 1480-as években kitört nagypestis járványban többször is megbetegedett, és az úr akaratából mindannyiszor meg is gyógyult, és egészséges maradt. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy boldoggá avatták. Ha mondhatom azt, akkor megint kedvenceim, vagy legalábbis nagyon-nagyon érdekes magyar boldogok fognak következni, méghozzá a kassai vértanúk. Azok a jezsuita atyák, akik 1619-ben szenvedtek vértanúhalált. Akkor, amikor első Rákóczi György csapataival betört Kassa városába, és ugyan Rákóczi, mint fejedelem, megtiltotta hajdúinak, a katolikus jezsuita atyáknak a megkínzását vagy bántását, de hát a fejedelem távollétében sajnos bekövetkezett, hogy megkínozták, és mártírhalált halt ez a bizonyos három kassai vértanú. Ez a három jezsuita atya számomra jelképezi a magyarság történelmét, nem csak az egyháznak a történelmét, hanem az egész magyar népnek és a magyar királyságnak a történelmét és a múltját. Az egyik jezsuita atya, a legidősebb, Pongrácz Istvánnak hívták, és ő a Szent Miklósi és Óvári nemesi családnak a sarja. Grodecz Menyhért egyszerű galíciai lengyel származású jezsuita atya volt. A legfiatalabb kassai mártír pedig Kőrösi Márk, aki a horvát Krisevácban született. És azt hiszem, nem kell a hallgatóknak megmagyarázni, hogy miért jelképezi számomra ez a három atya az egész magyar történelmet. Rendkívül érdekes ennek a három kassai mártírnak a utóélete, ha szabad ezt mondanom. 1619-ben haltak ugye mártírhalált, néhány hónappal később már Bethlen Gábor volt Erdély fejedelme, és szintén Kassán adott egy fejedelmi lakomát. És ezen a fejedelmi lakomán Bethlen Gábor táncra kérte Forgách Zsigmond nádor feleségét, Pálfi Katalint. A nagyasszony viszont csak azzal a feltétellel volt hajlandó elfogadni a fejedelem felkérését, ha átadja neki a három kassai mártírnak a földi maradványait, hogy méltó helyen és méltóképpen temethesse el ezt a három jezsuita atyát. A alsósebesi templomban, majd a Hertneki várban nyugodtak egy ideig, végül is 1635-ben a nagyszombati Klarisszák kolostorában helyezték nyugalomra. Sajnos nem mondhatom, hogy örök nyugalomra a három kassai vértanút. Ennek a Klarissza kolostornak Forgách Mária volt az apátnője, vagyis Pálfi Katalin lánya. Viszont megint közbeszólt a magyar történelem, egy 150 évvel később, 1784-ben, amikor II. József, a kalapos király, feloszlatta a szerzetes rendeket és apáca rendeket, akkor a Klarissza kolostorból a három vértanú földi maradványait Batthyány József hercegprímás utasítására az Orsolyák templomában helyezték, ekkor már örök nyugalomra, és azóta is itt nyugszik a három kassai vértanú, Pongrácz István, Grodecz Menyhért és Kőrösi Márk.
Melyik városban is?
Nagyszombat. A híres neves magyar nagyszombati egyetemi városban, magyar alapítású egyetemi városban nyugszik.
Thank you.
Beszélgetésünk folytatásában most két olyan szeméről hallunk, akik közismertebbek, legalábbis a közvélemény számára. Jobban ismertek?
Legalábbis az egyik személy, akiről beszélni szeretnék, és aki nagyon-nagyon kedvencem, mert ugye nagyon önző vagyok, és olyan személyekről beszélek, akiket én magam is nagyon szeretek, de hát nem is tudnék úgy kutatni, hogyha én magam nem kedvelném. A másik személy viszont kevésbé ismert, sőt azt is mondhatnám, hogy ismeretlen, de mivel Miskolcon vagyunk, és ő a mi környékünkön élt, úgy gondoltam, hogy mindenképpen az ő nevét is meg kell említeni. Ráadásul az ő boldogávatása még nem is történt meg, csupán folyamatban van, éppen úgy, mint a híres szívünknek oly kedves Minorita Kelemendidák atya boldoggá avatása, és ez a kevésbé ismert személy nem más, mint Csepelényi György, aki Mezőkövesd, Eger és Fűzér missziós főnöke volt, pálos rendi szerzetes egyébként, és az 1600-as évek vége felé, 1670 környékén szenvedett mártír halált, rá akarták kényszeríteni kínvallatással és kínzással hite megtagadására. A legenda szerint 60 napig kínozták, a kínzatása ideje alatt több kínzóját is megtérített, akiket megöltek, és végül is 60 nap után szenvedett mártírhalált Csepelényi György. Folyamatban van a boldogávatása, bár a magyar pálosokra az jellemző, hogy nem nagyon szokták szorgalmazni rendtársaiknak a boldoggá vagy szenté avatását. Én úgy gondolom, hogy az ő lelkületükben az van benne, hogy vagy önmagáért beszél, tette és élete, vagy sem. Az, hogy boldoggá avatják-e, vagy szenté avatják-e, nem sokat változtat azon a sok-sok jón, amit egész életükben elkövettek. Csepelényi György testét árokpartra vetették, napokon keresztül ott volt, és nem indult romlásnak a legendája szerint. És jellemző a magyar történelemre, hogy végül az egri pasa temettette el Csepelényi Györgyöt, mint szent embert, és még a törökök is szentként tisztelték Fűzér missziós főnökét. A 1904-ben megjelent kassai újságban, amely a 100 éves kassai egyházmegye történetéről adott ki egy emlékkönyvet, a következőt lehet olvasni Csepelényi Györgyről. A szent férfiút magukkal hurcolták, míg végre ugyanazon éjjel, május 28-án ellene felbőszülve a falu közelében az úgynevezett hadi úton megölték. A vértanú teste a sátoraljaújhelyi Hajdan pálos, ez idő szerint pedig kegyesrendi szerzetesek sírboltjában nyugszik. Csepelényi György emléke a fűzéri plébánián az egyházlátogatási okmány följegyzésén kívül egy kis képpel van megörökítve. 1904-ben írták ezt a még nem boldoggá avatott Csepelényi Györgyről. És a Csepelényi Györgyhöz képest jóval ismertebb Kőrösi Csoma Sándorról szeretnék még beszélni, mesélni, és hát Kőrösi Csoma Sándor egy magyar székely legény volt. Nem én nevezem így, hogy magyar székely, ő maga titulálta így magát, hogy magyar székely. Székely kisnemesi családból származott egyébként, az apja elszegényedett határőr katona volt, a nagyenyedi Bethlen kollégiumban, mint szolgadiák tanult, majd a híres európai Heidelbergi és Göttingai Egyetemre már mint angol ösztöndíjas került és orientalisztikát tanult. A tanulmányai elvégzése után visszatért Erdélybe, Döbrentei Gáborral folytatott levelezést, kutatást, és 1819. november végén a Vöröstorony szorosnál és a szoroson keresztül hagyta el Erdélyországot, Konstantinápoly irányába.
Tudunk arról valamit, hogy ő miért szeretett ilyen világutazó lenni, és miért foglalkoztatta őt ennyire az utazás? Hiszen az egyik legközismertebb magyar utazó, legalábbis a maga idejében mindenképpen annak volt tekinthető.
Így van, ahogy Baktai Ervin írt Körösi Csoma életéről egy regényt, és ennek a regénynek az a címe, hogy A messzeségek vándora. Hát valóban ezt lehet mondani Körösi Csomára, hogy ő a messzeségek vándora, de hogy miért hagyta el a hazáját, egy leveléből hagy idézzek. Elhatároztam, hogy elhagyom hazámat, s keletre jövök. Ahogy csak lehet, biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. Ezért hagyta el Erdélyországot és a magyar hazát, az ős hazát kutatta, és az ős hazát kereste a messzi Ázsiában, Tibetben, Indiában, hisz bebarangolta az európai ember számára ismeretlen világokat, és ugye elsőként a világon alkotta meg az világ első tibeti angol szótárát, amiből egyébként 50 darabot hazaküldött Erdélyországba, hogy a saját hazája tudományának is hasznára váljon. A puktáli sárga süvegesek kolostorában élt hosszú évekig, és itt kutatta a magyarok ős hazáját, majd pedig, amikor itt olvasott a mesés tibeti Sambala országról, akkor a következőket írta. Tökéletesen meg vagyok győződve, hogy a mi eleink ezen vidékekről szállottak le, mint kultusznemzetek a Krisztus előtt több századokkal. Skanderbég és Molla Eszkander Csoma néven élt ezekben a mohamedán és buddhista országokban, és Titaljában írta a következőket. Így ér véget majd küldetésem, ha egyszer be tudom majd bizonyítani, hogy ellentétben a finn-magyar elmélet mellett kardoskodók megnyilatkozásaival a magyar nép igenis Attila népe.
Valóban érdekelte, hogy honnan származott és honnan származik a magyarság, milyen eredet köthető a mi kultúránkhoz, de büszke volt ő a magyar származására?
Büszke. Egész életében a magyarság eredetét kutatta, és mint magyar székely legény igenis azt szerette volna kikutatni, és az összehasonlító nyelvtudomány eszközeivel bebizonyítani, hogy igenis arról a távol-keleti vidékről, a mesés Sambala vidékéről származtak őseink. A tibeti angol szótár, amelyre a világ oly nagyon büszke, azt mondhatjuk, hogy csupán kutatásainak és tevékenységének egy mellékterméke volt. Ő valójában a magyarok eredetét kutatta, nem találta meg egyébként, mikor ismét visszaindult Kalkuttából Tibetbe, Lhasába akart ismételten eljutni, megbetegedett egy lázas betegségben, és hát a legyengült szervezete nem bírta a fertőzést, és Darjeelingban, az európaiak temetőjében van eltemetve. A Magyar-Ázsia Társaság 1845-ben emeltetett sírja fölé egy emlékoszlopot. Ezt az emlékoszlopot Széchenyi Istvánnak a kérésére lefestették, és elhozták Széchenyinek ajándékba. Ez a festmény egész életében Széchenyi íróasztalán és íróasztala fölött függött. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia birtokában van. Ez egy ovális alakú, nem túl nagy, de azért nem is kicsi festmény, és körben a festményen a következő feliratot lehet olvasni. Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve, Körösi Csoma Sándor bölcsőjét kereste a magyarnak. Távol a hazától alussza örök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében. És végezetül, ugye könyvtáros is vagyok, és az irodalomtörténész doktora, soha nem tudok elfeledkezni kedvenc írómról, Jókai Mórról, és az ő egyik nagy regényéről, az És mégis mozog a föld. Ennek a nagy regénynek ugyan nem Kőrösi Csoma Sándor a főhőse, hanem, ahogy Jókai nevezi, Jenői Kálmán, akinek alakjában Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludi Károly életét írta meg, rajzolta meg Jókai, de szerepel a főhős barátjaként a regényben Kőrösi Csoma is, akit Jókai úgy hív, hogy Barkó Pali. Aki elindul távol-keleti útjára, és ugyan Kőrösi soha többet nem tért vissza hazájába, de Barkó Pali 10 év múlva visszatér, akkor, amikor már barátja meghalt, és éppen a temetésére érkezik haza, és az öreg házi úr, öreg nemes kézműves, akinél a főhős lakott, ő temetteti el a hőst, és az öreg úr és Barkó Pali Kőrösi Csoma közti párbeszédet hagy olvassam föl, és hagy idézzem. Itt a temetőben kérdezi az öreg úr, vannak-e tehát még Magyarországon kívül magyarok? A tudós gondolkozott sokáig, úgy felelt, még nem találtam meg őket, de én hiszem, hogy vannak. És mikor hazaértek a Magyar utcába, elváláskor Barkó Pali kérdezte meg Cseresznyés uramat. Hát Magyarországon belül vannak-e még magyarok? A kézműves gondolkozott sokáig. Nem találom őket, de én hiszem, hogy lesznek. Köszönöm a figyelmet.
Tisné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és meg milyen fajta ígérettel fejezhetjük be a mostani riportunkat. Folytatjuk legközelebb, akkor mi lesz a témánk?
Örömmel folytatjuk, és legközelebb Árpádházi királylányokról szeretnék mesélni, olyan királylányokról, akiket boldoggá vagy szenté avattak, és közülük is lesznek olyanok, akiket nagyon jól ismerünk, és lesznek szerintem olyanok, akiken meg fognak döbbenni a kedves hallgatók, mert talán még soha nem hallották nevüket.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A 2026. februárjában megrendezett Zarándok Akadémia 5 a vallási turizmus egyik legfontosabb hazai szakmai fórumává vált. Idén Veszprém adott otthont a rendezvénynek. A műhely találkozó a várakozástól a tovább lépésig mottó köré szerveződött. Központi témaként kezelve a látogató, a fogadó és a környezet közötti mély kapcsolatot. Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk a Zarándok Akadémiáról. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. értékünk az ember.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az a témája, hogy Zarándok Akadémiát tartottak, szerveztek Veszprémben a közelmúltban, februárban. Ez már az 5. Zarándok Akadémia volt, a korábbiakról is beszámoltunk. Tekintsük át elsőként azt, hogy mi ez a Zarándok Akadémia, milyen jellegű összejövetel ez.
A Zarándok Akadémiát 3 úriember indította útjára. Vúdis Gábor, csak hogy azért nevezzük őket mégis néven, a Metropolitan Egyetemnek az oktatója, Kadácsi Péter és Molnár J. András voltak az alapítók. Igazából az volt a céljuk ezzel, hogy a vallási turizmust megpróbálják behozni kutatási szempontból a mindennapokba, hogy egy sokkal tudatosabb építkezés induljon el abban a hármasban, amit úgy nevezünk, hogy látogatók, attrakciók, fogadóhelyek és maga az út, ami összeköti őket. Tehát az volt a cél, hogy ezt a hármast minél részletesebben át tudjuk tekinteni hitelesen, és itt a hitelest azt egy ilyen szójátéknak is szánom, tehát hittel, vagyis hitelesen, hiteles tudással, hiteles információkkal, szakmaian, a hit oldaláról nézve, de mégis profizmussal. Azért, hogy mind a három oldalt tudjuk segíteni a látogatókat is, az attrakcióknak az üzemeltetőit, a menedzsmentjét abban, hogy ezt a folyamatot, ami tulajdonképpen a zarándokláson keresztül, az utazáson keresztül egy misszió is, a hitnek a missziója, ezt minél hitelesebben tudja mindegyik oldal megélni.
Ennek az 5. Zarándok Akadémiának mi volt a központi témája?
Ebben az évben a központi téma a következő volt: hatások a várakozástól a továbblépésig. E köré, a motto köré szerveződött, ez volt a központi téma, úgyhogy a látogató, a fogadó és a környezet közötti mély transformatív kapcsolatot próbálják feltárni minél részletesebben, minél többféle formában, plenáris előadásoknak a keretében. Volt külföldi meghívott előadónk, akik online módon tartották meg az előadásukat, volt kerekasztal beszélgetés, és természetesen nem maradhatott ki a helyszínnek a bemutatása, bemutatkozása sem. Ugye Veszprémről van szó, a Királynék városáról, ahol éppen most értünk egy olyan szakasznak a végére, második felében, amikor a vár, mint egy komplex vallásturisztikai destináció újult meg az elmúlt években. Én utoljára 3 évvel ezelőtt jártam ott egy kattás rendezvényen, és ahhoz képest is óriási volt, kézzelfogható volt a változás, a fejlődés, az értékeknek a feltárása, a megőrzése. Ezeket tekintettük meg 4 vezetett túrának a segítségével, közelítettük meg először a várat, és utána itt együttesen jártuk végig ezeket a helyszíneket.
Akkor ez egy gyakorlati, úgymond konferencia is volt. Kik voltak ide meghívva, tehát akkor mind vallásturisztikai szakemberek?
Nagyon széles körre tárták a szervezők a kaput, tehát gyakorlatilag mindenki jelentkezhetett a rendezvényre, nem kellett hozzá végzettség, nem kellett hozzá a szakmában eltöltött idő, tehát abszolút laikusok is jelentkeztek. Nagyon büszkén jelentem azt, hogy a mi hallgatóink is a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésnek a tavaly végzett első éves évfolyamáról is voltak hallgatók, és most a második évfolyamon már sokkal többen vagyunk, és 7 hallgató szintén el tudott jönni erre a rendezvényre. Az előadók között számos egyetemen oktató kolléga volt, de voltak olyanok is, akik más oldalát művelik a vallási turizmusnak, volt közöttük programszervező, attrakcióknak a tulajdonosai voltak, a kegyhelyeinknek több képviselője megjelent. Például az én szekciómban volt egy zarándoklat szervező úriember is, Brunner Róbert, tehát is megismerhettük. A vallási turizmusnak nagyon-nagyon sok szegmenséből érkező résztvevők voltak jelen, utazási irodák is megjelentek, úgyhogy nagyon-nagyon sok jó ember volt együtt.
Milyen előadások hangzottak el, mik azok, amiket kiemelnél, amikkel úgymond gazdagodtál?
A alapítóknak a köszöntője is egyben megalapozó gondolatai után az első napon a plenáris előadást Mihalkó Gábor professzor úr tartotta, aki a Veszprémi Pannon Egyetemnek a professzora. Ő a jó helyet próbálta a kutatásainak a segítségével. Ez egy nagyon kiterjedt és egy nagyon részletbe menő kutatás, hogy mi az a jó hely. És ő ezt a jó helyet a kutatásai során most megpróbálta átfordítani arra, hogy mi a jó hely vallásturisztikai szempontból. Ez egy nemzetközi kutatás is, hogy mit tekintünk jó helyeknek, és ebbe már a modern eszközök, kutatási eszközök, modern platformok is a rendelkezésre állnak, mint például a különböző médiafelületek, közösségi felületek, és például kattintással, vagy a jó hely hashtagnek a vizsgálatával, számának, gyakoriságának, egyéb témákhoz való kötődését is vizsgálták ebben. Ebben az előadásában kimondottan olyan szűrést végeztek a jó hely közösségi felületeken való megjelenések között, amihez valamilyen módon a szent helyek, a vallásturisztikai helyek kapcsolódtak. És érdekes volt, hogy egy pár ilyen nagyon fontos fókuszpont jött ki ebből a kutatásból is, hogy a szent helyeknél nagyon fontos az, hogy ezek szent helyek és vallásturisztikai helyek, de a következő kifejezések jelentek meg, hogy jó érzés ott lenni, szép, nem elhanyagolható az sem, hogy fotóháttér, tehát fotóképek, és hogy maga az utazás, az út, amivel a látogatók megközelítik ezeket a helyeket. És érdekes volt, hogy még a sima, szimpla, nem szakrális jó helyeknek a kutatásánál előjött a gasztronómiai vonal is, hogy az is meghatározó egy hely szempontjából, hogy jó helye vagy nem, hogy a gasztronómia milyen. Érdekes módon itt a szent helyek esetében a gasztronómia az már teljesen alárendelt volt. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell az egyes vallásturisztikai helyszíneknek valami különlegességgel előrukkolniuk, sőt, ezt azért el is szokták várni az odalátogatók, de hogy például ez a szegmens itt a kutatás esetében ez háttérbe került. Ugye délután, amit említettem, a várost fedeztük fel, meglátogattuk a Főszékesegyházat, az érseki palotát, Bíró Gicei házban kialakított múzeumot, és este volt a vacsora után még egy nagyon-nagyon különleges program. A szervezők között volt egy helyi civil szervezet is, méghozzá a Via Kálvária Egyesület. Eddig én sem tudtam róluk, illetve az egyik vallásturisztikai hallgatónk ennek az egyesületnek nagyon aktív részvevője, ő már egy picit mesélt, de most egy bemutatónak a segítségével áttekinthettük az ő munkájukat, ami tényleg fantasztikus. A Balaton felvidéken igen jelentős számú német kisebbség, sváb kisebbség élt korábban, mielőtt ugye a népességcserének a következtében őket a lakóhelyüknek az elhagyására nem kényszerítették a második világháború után. A lényeg az, hogy a német telepeseknél, a német ajkú lakosoknál nagyon nagy hagyománya volt a kálvária, elsősorban a kőből épült kálvária építkezéseknek. Éppen ezért a Balaton felvidék nagyon gazdag, szinte minden településen van kálvária. Hát ezek különböző felújítási fokban vannak, de a Via Kálvária Egyesületnek ez is az egyik célja, hogy ezeket szépen, folyamatosan, fokozatosan felújítsa, és ami a mi szempontunkból fontos, be tudja kapcsolni a vallásturisztikai vérkeringésbe. Ezt a munkát mutatták be, nagyon sok szép kálváriát láttunk, tehát nagyon nagy kedvet csináltak nekünk is, hogy ellátogassunk oda ezekre a helyszínekre, és végül a napot pedig egy ilyen helyi termékkóstoló zárta. Ezek a települések, akik megmutatták magukat a Kálvárián keresztül ebben az előadásban is, hoztak pár jellegzetes ételt, innivalót, amit ezen a környéken elsősorban svábok készítenek.
Thank you. második napnak mi volt a programja?
A második napon, amit kiemelnék a programok közül, az két dolog. Egy online előadást hallgattunk meg Pablo Vidal tanár úrnak a segítségével. Ő egy spanyol kutató, és olyan módon került ő bele a képbe, hogy a Zarándok Akadémiának az egyik alapítója, Molnár Andris egy Erasmus pályázattal töltött kint az elmúlt ősszel pár hónapot Valenciában, és tulajdonképpen így került vele kapcsolatban. Igazából azt igyekezett bemutatni, hogy a Camino zarándoklaton túl is van élet Spanyolországban. Van zarándok élet, a vidéki, kisebb jellegű településeknek, a hegyi településeknek a zarándoklatát mutatta be, méghozzá Castellón tartománynak a hegyi kegyhelyein. Nagyon különleges volt az előadás, és nagyon izgalmas volt, mert ezek nagyon apró kis, pár száz fős kis településekről van szó, és a kegyhelyeik pedig nagyon magasan vannak tengerszint felett, fent vannak ezek a hegyek között. Elmesélte, hogy ezek a zarándoklatok nagyon sok évszázadra, középkornak az elejére nyúlnak vissza, viszont az 1960-as években ezek majdnem, hogy kihaltak ezek a zarándoklatok, majdnem megszűntek. És akkor egy közösségi kezdeményezéssel próbálták ezeket újra definiálni, újra megtalálni ezeket a helyeket, újra összefogni a közösséget, és gyakorlatilag ma már ezek kicsit túlnőttek a csak szakrális célokon. Ő úgy mondta, hogy négy dolog kapcsolódik össze napjainkban, mint hívószó ezekben a zarándoklatokban: az örökség, az örökségnek a megőrzése. Vannak, akik csak azért térnek haza a falujukba arra az egy alkalomra, amikor elmennek zarándokolni, mert a közösségnek az örökségét akarják megőrizni. Nagyon fontos szempont a természet, de megjelenik a sport is, és hát természetesen az egésznek az alapja a vallás, és ennek a négy tényezőnek a mixe, hogy ki melyiket érzi jobban hangsúlyosnak, mint motiváció, ez pedig teljesen egyénfüggő. Van olyan zarándoklat, ami csak 6 évente kerül megrendezésre. Egy pici 100 fős faluból indul, és mire felérnek a kegyhelyre, már 1500 fő az, aki megy. Érdekes volt egyébként, még itt a motivációját említette ő, hogy milyen motivációval indultak el az emberek annak idején a középkorban. Ez az egészség, a béke és az eső. Ezek a hegyvidéki zarándokhelyek azért alakultak ki ott, ahol kialakultak, mert ugye tudjuk, hogy a hegy, mint helyszín, mint a kivonulás helyszíne, ugye közelebb van Istenhez, közelebb van a mennyekhez, és az eső. Az eső volt a másik motiváció, ami a magasságot egyben így jelképezi. Tehát az eső ennek a térségnek az életében, a hit mellett, összefonódva azzal, nagyon-nagyon fontos motiváció tényezőjét játszott ebben.
Az előadásokon, illetve a városlátogatáson túl gondolom egy ilyen plenáris jellege is volt a konferenciának, megbeszélésnek, amikor konkrétan tapasztalatokat tudtatok cserélni.
Igen, még a délelőtt folyamán 3 témaköré szervezett kerekasztal beszélgetés került megrendezésre. Én a Befelé irányuló hatások kötőjel látogató című kerekasztal beszélgetést moderáltam, erre kértek fel a szervezők, hogy ezt mint moderátor vezessem le, majd a végén pedig foglaljam össze a megszületett eredményeket. A mi szekciónkban Bódis Gábor, ugye az egyik alapító, Kis Róbert, Richard Dékán a Kodolányi Egyetemről, Kovács Mihóca Orsolya, a Barangoló családírója, a Szállásműhely alapítója, Koncz Attila teológus, a Matthias Corvinus Kollégium Kolozsvári Képzési Központjának kutatótanára, és Brunner Róbert, aki a Tekerj Magdival kerékpáros zarándoklatoknak a szervezője, vett részt. Egy nagyon szép ívű beszélgetésnek lehettünk tanúi. Tulajdonképpen elindultunk a zajtól, és megérkeztünk a beszélgetés során a csendbe. Az első kérdés, amit feltettem a jelenlévőknek, az az volt, hogy mi az első benyomás, ugye a mi szekciónknak, vagy a mi kerekasztal beszélgetésünknek a látogató állt a központba, hogy a látogató hogyan választ célpontot, mit él meg, hogyan él meg, mire van szüksége a szakrális helyeknek a látogatása során. Tehát az volt az első kérdés, hogy mi az első benyomás, mi az első hatás, ami a látogatót éri. És itt Koncatita teológus azt mondta, hogy igazából már van egy nulladik hatás. Ez a nulladik hatás, ez pedig még otthon éri az embert, amikor kiválasztja azt, hogy milyen helyszínre menjen. Már ekkor is nagyon sok inger éri az utazni vágyót. Egy óriási média zaj van körülötte. Mindenki nyilván a saját termékét próbálja rátukmálni az éppen választás előtt álló látogatóra, és ez is volt egy kérdés, hogy ebben a média zajban mi az, ami hiteles, hogyan tudjuk meghallani az, amire nekünk szükségünk van, és ez tényleg egy igen jelentős kihívás. Szó volt arról, hogy milyenek a mai látogatók, mennyire tudatosak a látogatók, milyen elvárásokkal érkeznek a látogatók, amit nyilván pedig a fogadó oldalnak kell figyelembe venni. Nagyon tetszett az a kifejezés, ahol az idegenvezetőnek, mint szónak, kifejezésnek megtörtént az átértelmezése. Egy látogatónak nem idegenvezetőre van szüksége, mert ő már nem idegen, hanem kapcsolódik ahhoz a helyhez, hanem egy kísérőre. És nyilván függ a látogatónak is a pillanatnyi állapotától, attól, hogy egyébként milyen a habitusa, hogy mire van éppen szüksége. Több vezetésre, kevesebb. Bombázzuk-e információkkal, a kegyhelynek milyen területein bombázzuk, milyen típusú információkkal, hol vannak azok a pontok, ahol el kell engedni és csak kísérni, de ott van annak a lehetősége, hogyha szüksége van bármilyen információra, akkor ott álljanak mellette. És így jutottunk el a csendhez, hogy a látogatónak csendre is van szüksége, hogy utolérje magát, hogy meg tudja élni azt a helyet, ahol van. És ezt meg kell tudni teremtenie a fogadó helyszínnek is, hogy a kísérésen keresztül olyan helyeket, olyan időpillanatokat, akár fizikai teret biztosítson számára, ahol ez a csend elérhető lesz számára. Van, aki jobban igényli, van, aki kevésbé, és éppen ez a kísérésnek a lényege, hogy a kísérőnek erre valamilyen módon rá kell, hogy érezzen. És gyakorlatilag így ki is lehet mondani, hogy született egy ilyen mottója ennek a kerekasztal beszélgetésnek, amit itt a végén a kis Róbert Richard dékán úr fogalmazott ez egy mondatban, hogy mi a végső cél, mi a végső célja a látogatónak. A végső célja a látogatónak az, hogy megérezze a helyet, és érezze saját magát. Tehát ennél jobban szerintem talán nem is lehetett volna ezt összefoglalni. Szekció beszélgetéseket, vagy kerekasztal beszélgetéseket egy közös megbeszéléssel zártuk, ahol mindenki, a szekcióvezetők, kerekasztal moderátorok elmondták, hogy milyen gondolatok születtek az ő szekcióikban, és a végén pedig még köszönhettük egy búcsúra Udvardi György veszprémi érsekatyát. Az ő gondolatai zárták a rendezvényt, akinél szintén egy fontos mondatot szeretnék a mondani valójából kiemelni, hogy aki zarándok, az vállalja azt is, hogy formálódik. A zarándoklatban benne van, hogy ha akarjuk, ha nem, formálódni fogunk. Lehet, hogy csak egy kicsit, lehet, hogy nem úgy, ahogy elgondoltuk, és ezért nagyon fontos, talán már a kezdetektől, de ez már itt az én személyes gondolatom, amit még hozzá szeretnék tenni, hogy vannak, akik úgy indulnak neki a zarándoklatnak, hogy nagyon nagy elvárásokkal, hogy most aztán csodának kell történnie, most valaminek történnie kell az életemben, most válaszokat kell kapnom, de nem biztos, hogy azokat a válaszokat úgy és olyan mélységben fogjuk megkapni. Úgy gondolom, hogy ezt Istenbe kell helyezni, és meg kell érezni a helyet, ahová megyünk, és meg kell érezni önmagunkat, és így lehet, hogy csak csendes csodákat fogunk kapni.
termékei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink! A Veszprémben megrendezett Zarándok Akadémiáról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.